Kedves testvéreim, keresztény gyülekezet! Az elmúlt vasárnapon kezdtük el ezt a könyvet, a Mózes második könyvének az olvasását, ahol az első fejezet végén azzal zárult a történet, hogy a fáraó megparancsolta az egész népének, minden újszülött héber fiút dobjanak a Nílusba. Csak a leányokat hagyják életbe. A fáraó és Egyiptom népe ugyanis fél és retteg Izrael népétől, akik egyre sokasodnak és gyarapodnak. A bábáknak adott parancs, mely szerint az újszülött fiú gyermekeket meg kellett volna ölniük, sikertelen volt, hiszen az Isten félő bábák, ahogy olvastuk az előző alkalommal az igét, nem engedelmeskedtek a fáraó parancsának, az Isten félték, és életben hagyták a gyermekeket. A fáraó terve azonban továbbra is fönnáll. Ha nem egyik módon, akkor más módon, de mindenképpen gátat akar szabni ennek a népnek, Izrael népe gyarapodásának. Az Istent nem ismerő, önmagát istenítő fáraó elvakultságában nem ismeri föl, hogy az élő Istennel száll szembe. A maga gonoszságában megkeményedve még tovább megy, még kegyetlenebb eszközhöz nyúl tehát, és kiadja e kegyetlen parancsot, hogy minden újszülött héber fiút dobjanak a Nílusba. És a történet folytatódik, ahogy látjuk, az Isten szabadító munkájáról szól az egész könyv, a Mózes második könyve, és szól ez a második fejezet is az Isten szabadító munkájáról. Isten szabadítót küld, ennek a szabadítónak, Mózesnek a születéséről hallunk. De már a születést, az Isten cselekvését is megelézi események sorozata. Látjuk, hogy a szabadulásnak vannak nehézségei, hiszen a zsidó nép helyzete Egyiptomban egyre nehezebb, egyre kilátástalanabb. Az a nép, amellyel Isten szövetséget kötött. Az a nép, amelyet Isten a maga számára kiválasztott, és amelynek oly drága ígéreteket adott. Arról, hogy nagy néppé lesznek, arról, hogy országot, földet fog adni nekik, ahol majd letelepednek. Ez a nép most egyenlőre a szolgaság igájában, nyomorúságban él. Az élő Isten népe most egy földi uralkodót, a magát istenítő fáraót kell, hogy szolgálja, azt az uralkodót, aki halálra dolgoztatja őket, és akinek célja végleg kipusztítani ezt a népet. A szabadulás nehézségeiről hallunk tehát az elején. Isten ígéretei ott vannak, de közben az emberi tényező, a körülmények mind-mind a másik lehetőséget mutatják. Azt, hogy közben egyre inkább romlik ennek a népnek a helyzete. Hiszen a hatalmas egyiptomi birodalom egész állami gépezete most egy szisztematikus, megszervezett népirtásnak a szolgálatába áll. A bábák ugyan egy ideig néhány gyermek életét megmentették. De mit használt ez a kevés? Hiszen az egész egyiptomi birodalom most arra törekszik, hogy ezt a népet elpusztítsa. És ahogy látjuk, ez a nép, a szolgaság igáját hordozó nép úgy tűnik némán tűr, úgy tűnik tehetetlen, belefáradt a küzdelembe, talán már bele is nyugodott ebbe a helyzetbe, mint a változhatatlan helyzetbe, talán el is fogadta sorsát, beletörődött, hogy nincs más, ez a mi sorsunk, ezt kell hordoznunk. Reménysége sincs ennek a népnek arra, hogy ezen a szomorú helyzeten valaha is változtatni tudna. Nincsenek már álmaik. Nincsenek már terveik, semmi mást nem tesznek, csak végzik a rabszolgák mindennapi egyhangú munkáját. Csak a mára, csak a jelenre korlátozódik a szűkre szabott életük, nem gondolnak a múltra, sem a jövőre, némán robotolnak, s talán maguk is azt gondolják, nekik ez jár, ezt érdemlik, ezt a sorsot, hiszen ők valóban csak alacsonyabb rendűek lehetnek az egyiptomiaknál. És ezt a szomorú helyzetet látva kérdezhetjük, de hát hol van Isten? Hol van Isten, hiszen úgy tűnik, hogy nem cselekszik, nem tesz semmit. Az élő Isten, aki elhívta, kiválasztotta ezt a népet, ígéretekkel halmozta el, nem ilyen életre hívta el őket, nem ilyen ígéretekkel halmozta el ezt a népet. Nem rabszolgaságra hívta el őket, hanem éppen ennek az ellenkezőjét, szabadságot, boldog életet ígért nekik. Isten ígéretei, áldásai a nép gyarapodásáról, sokasodásáról, egy országról, egy jó földről, egy olyan hazáról szóltak, ahol bőségben és jólétben élhetnek. Most pedig úgy tűnik, mindenről Isten elfelejtkezett. Évtizedek telnek el, és látszólag nem történik semmi. Isten hallgat. Isten hallgat, a nép pedig némán tűr és hordozza a nyomorúságát. Történet azonban bemutatja számunkra azt is, hogy miközben az egyik oldalon, az emberi oldalon ezt látjuk, ezt a nyomorúságos helyzetet, a várakozás nehéz évtizedei telnek, Isten ebben az időszakban is cselekszik, nem tétlen. Még ha az emberi szem számára láthatatlan, az emberi szem számára kifürkészhetetlen is, Isten munkálkodik akkor is, amikor a nép még némán tűr, amikor még egyáltalán nem kiált hozzá szabadításért. Az ige szakaszunk Mózest mutatja be nekünk. Azt a Mózest, aki által Isten majd cselekedni fog, aki által majd kihozza Izrael népét Egyiptomból. Hallunk Mózes születéséről, különleges körülményekről, a felnövekedéséről, Egyiptomból való meneküléséről, majd pedig arról, hogy idegen földön, Midian földjén telepszik le, családot alapít. Mindezek az események úgy tűnik mellékesek, jelentéktelenek. Mindaz, ami Mózessel történik, mégis azt kell, hogy látjuk, azt kell, hogy felismerjük, nem véletlenül történik. Mindezekben az eseményekben, még az emberi gyengeségben, gyarlóságban is az Isten terve halad előre. Isten az, aki cselekszik, aki felkészíti az ő általa kiválasztott embert arra a feladatra, amire kiválasztotta. És így jutunk mégis tovább a történetben, mert nem csak a szabadulás nehézségeiről, a nép nyomorúságáról hallunk, de arról is hallunk a szabadulás kezdetéről, ami abban a mondatban fogalmazódik meg, amikor a nép Istenhez kiált. Mindez idáig úgy tűnik, Isten láthatatlan, Isten háttérbe vonult. De amikor a nép kiáltani kezd az Istenhez, akkor egyszer csak mozgásba jön minden. Egyszer csak megváltozik a helyzet. A Mózes születéséről és életének első feléről szóló beszámolót ezzel a mondattal zárja le a Szentíró. Közben hosszú idő telt el, és meghalt Egyiptom királya. Hosszú évek, évtizedek telnek még el a nyomorúság igáját hordozó nép életében. Egyenlőre úgy tűnik, az események elakadtak. A szabadító terv, amit Mózes által az Isten el akart érni, úgy tűnik, mintha vakvágányra futott volna. Mózes gyilkol, menekül, és aztán idegen földön telepszik le. Az Isten szabadító tervéből semmi nem látható. És a semmit sem értő rabszolganép életében úgy tűnik, semmi változás nem történt. Mégis a történet arra mutat rá, hogy a változás abban a pillanatban elindul, ott és azon a helyen megvalósul, amikor eljön az a pillanat, hogy Izrael fiai pedig sóhajtoztak a szolgaság miatt, kiáltottak, és a szolgaság miatt való jajgatásuk feljutott az Istenhez. Milyen hosszú idő kellett ehhez? Mennyi sok évtized nyomorúsága kellett ahhoz, hogy egyszer csak az Istenhez kiáltsanak? A nép, amely egész eddig csöndben volt, a nép, amely egész eddig élő halottként végezte a dolgát, a rabszolga életet élte, egyszer csak megszólal, kiált, segítségül hívja az Istent. Sóhajtozás helyett az elviselhetetlenségig, nehéz helyzet miatti panaszkodás mellett az Istenhez kezdenek kiáltani. És a nép kiáltásában már nem csak a panasz, de ekkor már a reménység hangja is megszólal. Az élő Istent hívják segítségül. Az élő Istentől remélik helyzetük változását. Talán a mi életünkben is volt már olyan helyzet, amikor reménytelennek láttuk a helyzetünket, amikor már beletörődtünk abba, hogy ez megváltoztathatatlan. És amikor mégis a megváltoztathatatlannak tűnő, a reménytelennek tűnő helyzetben tudtunk az Istenhez kiáltani, mertünk az Istenhez kiáltani, megtapasztaltuk, hogy van lehetőség a szabadulásra. Ahogy látjuk a történetben is, Istennél tulajdonképpen már minden el van készítve. Isten már jó időben gondoskodott mindenről, a szabadító személyéről is. De mindez csak akkor kezd kibontakozni, csak akkor válik láthatóvá, amikor maga a nép, Izrael fia is a szabadító Istenhez fordulnak, hozzá kiáltanak. Az ige pontosan arra mutat rá, hogy milyen nagy jelentősége van annak, hogy valaki az Istenhez tud kiáltani. Az egyik bibliai magyarázó, teológus egyenesen így fogalmaz, ha nem lett volna kiáltás, nem lett volna kivonulás sem. Ha Isten népe nem kiált az Úrhoz, sosem szabadultak volna meg Egyiptom igájából. De mivel Izrael népe kiáltani kezd az Istenhez, egyszer csak azt látjuk, mozgásba jön minden. Cselekvésre indul Isten maga is. Cselekedni kezd, és a terve, az Isten már előkészített terve egyszer csak mozgásba lendül. Isten meghallotta panaszkodásukat, visszaemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal, Jákóbbal kötött szövetségre, rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk Istennek. Érdekes megfigyelnünk, hogy a fejezet első felében, amíg a nép hallgat, csendben van, el sem hangzik az Isten neve. A szövegben egyszer sem fordul elő az Isten neve. A fejezet második felében pedig, amikor azt olvassuk, hogy kiáltanak az Istenhez, minden második szó, minden mondatba kétszer-háromszor és újra ismétlődik az Isten neve. Mintha a Szentíró ezzel is arra akarna utalni, hogy íme, amikor az Istenhez kiáltunk, íme, ő cselekszik, ő jelen van, ott van népe nyomorúságában, látja őket, és kész az ő szabadításukra cselekedni. Amikor eljön a megfelelő idő, amikor maga a nép is megelégeli a szolgaságot, felébred bennük a vágyakozás, felébred bennük a hit, kiáltanak az Istenhez, ő kész cselekedni. És itt érkezünk el az ige szakasz harmadik gondolatához, hogyan valósul meg az Isten szabadító terve. Isten szabadítót küld, Mózes születéséről hallunk. Mert az Isten munkája, ahogy látjuk, eleinte az emberi szem előtt rejtve, az emberi értelem számára sokszor felfoghatatlan módon bontakozik ki. Egyik szép keresztény dicséret, így fogalmaz, az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Tenger takarja lábnyomát, szelek szárnyán suhan, mint titkos bánya mélyében formálja terveit, de biztos kézzel hozza föl, mi most még rejtve itt. S íme, amikor kiállt a nép, az Isten terve egyszer csak elkezd kibontakozni. Jelentéktelennek tűnő eseményekből. Mai ige szakaszban is ezt látjuk. Egy látszólag jelentéktelen véletlenekből hogyan bontakozik ki az Isten terve. Miközben fiúgyermekek sokaságát, ezreit gyilkolják, dobják a Nílusba. Egyetlen egy gyermek mégis megmenekül. Kérdezhetnénk, vajon számít ez? Ha annyi sok ezren meghalnak, számít-e az, hogy egy életben marad? Mózest szerencsésnek mondhatjuk, hiszen ő, aki a vízből kihúzott nevet kapja, nem csak életben marad, de a fáraó udvarába kerül, ahol a legjobb ellátásban, a legjobb neveltetésben lesz része. Mózesnek nem kell kényszermunkát végeznie. Neki jó dolga van, de közben a nép többi része továbbra is nyomorog, szenved. Hol van itt a szabadítás? Hogyan cselekszik itt Isten? Hogyan fog itt az Isten terve megvalósulni? Ha valaki csak erre a történetre néz, akkor teljesen valószínűtlennek látszik, hogy mindez az Isten terve lenne, és nem csupán véletleneknek a sorozata, hogy ez a szabadító Isten tudatos munkája lenne. A Mózes születését követő események pedig újra csak ezt a valószínűtlenséget teszik még erősebbé. Hiszen arról hallunk, hogy a már felnőtté lett Mózes, a kiválasztott, íme milyen gyarló, hirtelen felindulásból megöl egy egyiptomi férfit. Aztán emiatt a fáraó halálra keresteti, Mózesnek menekülnie kell a fáraó udvarából, idegen földre megy, hogy az életét mentse, ott aztán letelepszik, családot alapít. Úgy tűnik, mintha Mózes megpróbált volna valamit. Saját népével azonosulni próbált, de kiderült, hogy saját népe sem fogadja el őt. Saját testvérei mondják neki, ki tett téged előjáróvá vagy bíróvá közöttünk. Mózes tehát, aki a fáraó gyermekeként nevelkedett, aki a nép lehetséges szabadítója, vezetője lehetne, nem csak elveszíti a fáraó bizalmát, de elhamarkodott cselekedete miatt gyilkossá lesz, menekülnie kell, a népe pedig nem áll mellé, elutasítja őt, ő pedig idegen földön telepszik le. És úgy tűnik, ezzel az egész terv kudarcba fulladt. A történet azonban mégis arra mutat rá, hogy az Isten láthatatlan munkája minden akadály, minden emberi gyarlóság, emberi bűn ellenére is meg fog valósulni. Megállíthatatlanul folyik tovább. Még ezekben az Izrael népe számára a szabadulása nézve oly reménytelennek tűlő eseményekben is. A hosszú elnyomással, a néma robottal terhes évtizedekben is az Isten jelen van. Rejtett módon, különös módon cselekszik, munkálkodik. Ha figyelmesen olvassuk a bibliai szöveget, akkor a Szentírás megfogalmazásában, a Szentíró szavaiban iróniát is érezhetünk. Íme Egyiptom ura, az isteni fáraó, aki úgy rendelkezik, hogy minden héber újszülött gyermeket meg kell ölni, egyet közülük mégis saját maga ment meg, fogad a palotájába és gyermekévé. És ez a gyermek lesz majd az Isten terve szerint az, aki népe szabadítója lesz. A Nílus, a folyó, amelyet az egyiptomiak az élet forrásának tekintenek, a halál forrása lesz, a halál helye lesz. De íme Isten egyet közülük a halálból mégis életbe visz át. Ott van a hívő édesanya, aki 3 hónapig rejtegeti gyermekét. És amikor már nincs más lehetősége, ami tőle telik, mindent megtesz. Kosarat készít, szurokkal, gyantával béleli ki, úgy óvja, védi gyermekét, és teszi rá a vízre. Engedelmeskedve ugyan a fáraó parancsának, de maga részéről mindent megtéve a gyermek megmeneküléséért. És aztán rábízza őt az élő Isten kegyelmére. És íme Isten cselekszik, maga a fáraó leánya talál rá a vízen úszó kosárra. Fogadja örökbe ezt a halálra ítélt zsidó gyermeket. A fáraó saját palotájába fogadja, nevelteti a kor legmagasabb színvonalán ezt a gyermeket. A fáraó leánya pedig íme egy szolgáló tanácsára hallgatva éppen a gyermek angyát fogadja oda szoptató Dajkának. Így Mózes anyja most fizetségért, jutalomért teheti azt, hogy saját édes gyermekét neveli tovább. Neveli, hogy ez a gyermek ne felejtse el, honnan származik, ki az ő édesanyja, ki az ő családja, ki az ő népe. És végül maga a név is, amelyet ez a gyermek kap. Vízből húztam ki, vízből kihúzott. Már utal arra a nagy szabadításra, ami az Isten tervében el van készítve. Mert nem csak Mózest húzza ki az Isten a vízből, de az egész nép így fog megszabadulni. Száraz lábbal átkelve a vörös tengeren. Isten így húzza ki őket a vízből, Egyiptomból, a szolgaságból. Látjuk tehát a bibliai szöveg iróniáját. Isten szüntelen való munkalkodását. Az emberi gonoszság, az emberi gyarlóság ellenére is. Pál apostol az új szövetségben ezt az igazságot ismeri fel, és hirdeti, amikor a korintusi levélben ezt olvassuk, sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. Azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt. Az Isten a maga bölcsessége szerint így cselekszik. A gyengét, a kicsint, a megvetettet választja ki és használja fel. Egy asszonyt, aki félve és remegve, de hittel rejtegeti a gyermekét. Egy kislányt, akinek van elég lélek jelenléte, odaállni a fáraó leánya elé, és kérni tőle. Egy héber fiatal embert, akinek szépen indult a pályafutása, de aki heves természete miatt elveszít mindent, ketté törik, karrierje, menekülté lesz idegen földön. Látszólag jelentéktelen események, jelentéktelen emberek, valójában azonban az Isten az, aki cselekszik. Apró lépésekkel bölcsen érleli meg terveit, készíti elő az ő népének szabadulását. És mindaz, ami az Ószövetségben történik, amit itt az Ószövetség lapjain olvasunk, valójában csak előkép, példázat, amely az új szövetség felé mutat. Az új szövetségi szabadítás az Isten nagy terve felé. Egy otthonát kényszerből elhagyó, áldott állapotban levő anya, akinek nincs hol megszállnia. Egy gyermek, aki jászol bölcsőben, teljes kiszolgáltatottság állapotában születik meg. Gonosz emberi indulat, aminek következtében a betlehemi fiúgyermekeknek meg kell halniuk. Egy családnak a menekülése idegen földre, Egyiptom földjére. Mind-mind ugyanúgy valószínűtlen események, akár csak az ószövetségi előképek. És mégis ezekben a valószínűtlen eseményekben az Isten terve valósul meg. Az Isten népe szabadulása valósul meg. És nem csak egy nép, de az egész emberiség szabadulását munkálja Isten. Jelentéktelennek tűnő, törékeny, sokszor olyan esetleges, lassú folyamatok, történések, mégis mindezekben a hívő lélek újra felismeri, Isten munkálkodik, az Úr csodásan működik. Már azelőtt, hogy mi még kiáltottunk volna hozzá. Már azelőtt, hogy a nyomorúságában az Isten népe az Úrhoz kiáltott volna. Még bármit mondtunk volna, vagy tettünk volna, ő már előbb szeretett. Ő már előbb cselekedett értünk, mert ő ismer, szeret, és meghallja hozzá kiáltónak a szavát. Így hát kiáltsunk mi is hozzá. Kérjünk tőle áldást, szabadulást, és áldjuk őt, mint gondviselő, szerető Istenünket. Amen. Gyertek testvéreim, imádkozzunk!